Üdvözöljük a Neokon különbejáratú podcastjának, a Koncastnak a hallgatóit. A mikrofonnál a Neokon szerkesztői, Hajdu Tímea, Ende Oliver és Seres Attila, ez vagyok én. A mai podcastunknak két fő témát választottunk, két legfontosabb, a múlt hét legfontosabb történéseiből. Hát az egyik az ugye a rakétaválság, ami az első nagy izgalmak után úgy elcsitult, mint hogyha nem is lett volna olyan nagy probléma, de például az én megítélésem szerint az a kubai rakétaválság óta a legnagyobb világpolitikai para volt. Ugye amikor Lengyelországba leesett egy vagy két rakéta, vagy rakéta alkatrész, ugye már ezek is kétségesek, de hát pont én voltam ügyeletben, amikor ez történt, és az első híradások azok nem másról szóltak, mint orosz rakétatámadásról. Aztán ez fokozatosan enyhült, hogy támadásról nincs szó, hanem csak véletlenről, és ha véletlen, akkor kié volt, és hát én bennem kezdett az első visszhangok után, szokatlanul visszafogott visszhangok után, ugye a lengyelek se nyilatkoztak először, azt várták, gondolom, hogy mikor ébresztik föl a Biden, hogy mit kell mondani erről, mert ez tényleg nagyon nagy para volt, nem? Ugye? Tehát ebből szerintem egyet értünk, hogy annak ellenére, hogy azóta ugye elcsitult a történet, hát ez egy világháborús viszmajor is lehetett volna akár. Úgyhogy az első néhány órának az izgalma után bennem az a kép alakult ki, hogy már nem is az a kérdés, hogy milyen rakéta volt, hanem hogy milyen legyen az a rakéta, mert tényleg attól függ, hogy mi fog történni. Ugye az első felzúdulásban még akár az ötös cikkeje, a NATO-nak az ötös cikkeje a kölcsönös segítségnyújtásról is szóba került, aztán szerencsére egy-két óra leforgása alatt ez csitult a négyes cikkerre, ami azonnali konzultációt írt volna elő. Aztán összeültek konzultálni, de hogyha jól emlékszem, akkor azt mondták, hogy de még az se a negyedik cikkely alapján. Tehát valahogy ugye elcsitult ez az egész történet. Most abban nem mennék bele, hogy utána elkezdődött a húzavona, hogy akkor a Zelenszky azt mondta, hogy de nem mi voltunk, de az amerikaiak mondták, hogy de mi voltunk. Gondolom, aki ezt az adást hallgatja, az maga is ezeket a dolgokat követte. Viszont ami egy érdekes dolog volt, és személyesen is érintett egy kicsit, hogy ez kedd este történt, és a Magyar Köztársasági Elnök Novák Katalin és az ő kíséretében Szalai Bobrovnicki Kristóf, valamint mindenféle tábornokok éppen Izraelbe készültek a légvédelmi, rakétavédelmi rendszernek az ügyébe egy munkalátogatásra, és az őket kísérő sajtódelegációnak én is a tagja voltam, és hát ezután az éjszakai incidens után tényleg hajnalban még kicsit bizonytalan volt, hogy egyáltalán sor kerül erre a látogatásra, hogy jön-e a honvédelmi miniszter is, hogy egyáltalán megyünk-e. De aztán úgy tűnik, hogy ahogy elcsitult az első izgalom a támadással kapcsolatban, hogy ugye nem támadás volt, hanem csak szerencsétlen baleset, úgy inkább felértékelődött a látogatásnak a jelentősége, tehát igenis sor került rá, és egy kicsit talán más megvilágításba is került az, hogy mit keres a Magyar Köztársaság elnöke a Palmahim bázison Izraelbe. Ugyanis szerda hajnalba elutaztunk, elrepültünk, és ahogy leszálltak a repülőgépről, az elnökasszonyt és a minisztert is egyből elvitték. Tehát két nagykövet fogadta, itt egy visszafogott protokoll volt, mert ez nem hivatalos állami látogatás volt, hanem csak egy munkalátogatás. Visszafogott protokoll után egyből elvitték őket erre a bázisra, és éppen most nézegettük itt a fotókat, és azt látjuk, hogy azt írja Novák Katalin a Facebook oldalán, hogy Izrael aztán igazán tudja, hogy kell megvédeni magát, és hogy megtekintették az izraeli rakétavédelmi rendszer, a vaskupola részeit. De a fotókon látszik, hogy nem csak a vaskupolát tekintette meg, hanem az egész rendszert is, ugyanis ugye Oliver kiszúrtuk, hogy az RO2, illetve RO3 rendszer is szerepel a fényképeken, amik nagyobb hatótávolságú.
Igen, az már a balisztikus rakéták elleni védelmel szolgálnak, és azok hát tényleg azok a világon az egyik legfejlettebb, legkomolyabb rendszerek. Ennek megfelelően az áruk is eléggé borsos. Ha jól tudom, akkor az RO3 az ilyen több ezer kilométeres távban tud elhárítani. Szóval ez
meg mint hogyha az nem is lenne még teljesen kész, nem? Az RO2 az, amelyik
üzemel. Szerintem az RO3 már üzemel, mert a németek azok már érdeklődnek iránta eléggé.
Tehát van a vaskupola, ez az Iron Dome, az RO2 és az RO3, ez a három.
Nem, még közte ugye van a Dávid paritjája is.
Akkor az RO2, RO3...
Az a legnagyobb, az a teteje.
Az a külső rétege, külső
Ez a balisztikus rakéta, ugye ez elsősorban Izraelben, ez értelemszerűen az iráni balisztikus rakéta program ellen védelmű szolgálja. És utána még a vaskupola és az RO2 és 3 között van a Dávid paritjája, ami a közepes és nagy hatótávolságú rakéták elhárítására van. Ugye, ha jól tudom, akkor még ez sem volt, nem próbálták még meg ezt, mivel még nem érte ilyen támadás, ilyen jellegű támadás Izrael.
De hadrendben van már az a Dávid?
Persze, igen. És
ez az S-200-asnak felel meg, ugye, az oroszoknál is?
És a 300-as, igen, ugye az már modernebb. Illetve következő, ugye vaskupola, az ami a legismertebb, ugye itt folyamatosan a gázai övezetből indított rakéták kapcsán, ez kap ugye a legtöbb figyelmet.
Itt mindig
aknagránátok.
Hogy igen. Most már mindenféle a levegőbe repülő, tehát ugye drón, robotrepülőgép, aknagránát, stb. Ez a rövid hatótávolság, ami 50-70.
Hát ilyen 70 kilométer tudok, igen, az a maximum. Szóval ez tényleg ez a, illetve rövid hatótávos, illetve az alacsonyan repülő tárgyak ellen. Illetve még van egy, ami a következő években fog rendszerbe, következő években fogják rendszerbe állítani. Mi is beszámoltunk, hogy ez az Iron Beam. Mi azt hiszem magyarul lézerkupolának neveztük el, ez pedig a vaskupolához lesz hasonló inkább. Szóval ez is inkább a rövid hatótávolságú.
Igen, de hát ez egy kicsit olyan csillagháborús bluffnek is tűnik nekem néha, mert időnként jönnek a hírek, aztán elcsitulnak, de hogyha sikerülne, az elég nagy durranás lenne. De
nagyon gazdaságos rendszerről van szó.
De egyőre csak a luftballonokat tudják megjúkasztani. Tehát három réteg, ugye három rétege van ennek a rendszernek, és mind a három réteg tulajdonképpen két fő elemből áll, az egyik az a felderítő és célkövető, ugye ez a lokátor vagy radar, ugye a rendszerek,
igen.
Ez az, ami felderíti és követi, és a célokat, nem tudom, célra tartja, nem tudom, mit csinál vele, és a másik, amelyik el is hárítja, ugye azok a rakéta ütegek.
Igen.
Ugye? És éppen mai hír, amit talán ti raktatok föl, te raktál föl, gondolom éppen ma, hogy?
Hát, hogy Magyarország megvásárolja a vaskupolához használt izraeli lokátorokat, abból vásárol.
Mi a különbség a radar és a lokátor között? Én úgy emlékszem, beugratós kérdés, hogy lokátornak a szovjet technikát hívtuk, és radarnak hívtuk a nyugati technikát, de mindegy, nem akartalak ezzel most piszkálni. Tehát az a lényeg, hogy hát tulajdonképpen nem az a hír, hogy megvásároljuk.
Igen, ez már két éves hír volt.
Két éves hír, hanem hogy most jövőre, ugye jövőre üzembe is állítjuk.
Hát én összeszólva kicsit furcsáltam erről ahogy megjelent, vagy ahogy ezt bejelentette ugye a honvédelmi miniszter, mert ugye 20-ban írták alá a szerződést arról, hogy megvesszük, és 22-ben már ennek a rendszerbe kellett volna állnia, és most ugye azt jelentette be a honvédelmi miniszter, hogy 23-ban fog, szóval itt van egy csúszás, de mindenképp ez egy nagyon fontos mozzanata lesz a magyar haderőfejlesztésnek, amely hát zajlik, szerintem már egy 6 éve, ha jól számolom, akkor hirdették meg ezt a Zrínyi 2026 programot.
És mi a pláne ebbe, hogy hogy sokkal több cél tud, sokkal gyorsabban, sokkal messzebbre vagy. Tehát mitől olyan különleges pont ez a rendszer, amit
megveszünk? Ez a rendszer az azért lesz fontos Magyarországnak, mert tényleg a régi évtizedes szovjet haditechnikát fogjuk végre lecserélni, és egy olyan fejlett nyugati rendszert alkalmazni, amely hát tényleg itt apropó, ennek a rakétaválság apropóján kapcsán, ez tényleg meg tudja védeni az országot. Hát így fölírtam azt, hogy...
De magában nem tudja megvédeni, mert le is kell
lőni. De igen, csak azt mondom, hogy fogjuk detektálni azokat a potenciális veszélyeket. Ugye a rakétaütegeket, azokat nem vásároljuk meg, ugye eddig nem volt ezekről szó, lehet, hogy...
Te pont ez a kérdés, ugye, hogy lehet, hogy pont ezekről tárgyalt most az elnök asszony, mert természetesen arról nem esett szó, hogy konkrétan mit csinált ott, de az biztos, hogy rakétákat nézett meg.
Egy érdekes pont eszembe jutott, tehát a hallgatók is biztos emlékeznek rá, hogy nem tudom, néhány hónappal ezelőtt óriási botrány volt, hogy Magyarország fölött, Magyarország légterébe bekerült egy, azt hiszem, drón volt.
Nem, hogy bekerült, hanem végig.
Ott szállt, azt hiszem, 4 órán keresztül.
Hát azt nem tudom.
Nem, 40 perc. Szerintem 40 perc.
A lényeg az, hogy határtól határig, és
pontosan,
aztán horvátig.
Tehát, hogy ezért olyan fontos egy jó radar.
Hát igen, és ugye ez is itt vissza lehet ennek kapcsán utalni erre a lengyel incidensre, hogy a mai napig nem derült ki, meg nem az is el lett hallgatva, hogy az mi volt. Pedig hát ugye a NATO légvédelme átment ugye Románián, Magyarországon, és végül Horvátországban, Zágrábban kötött ki.
És a mai napig nem
lezuhant. És a mai napig nem tudjuk, hogy mi volt. Hát én olyan teóriákat olvastam, hogy a legvalószínűbb, hogy egy ukrán drón lehetett, amelyet elektronikailag megzavartak az oroszok, valahol pont azt hiszem Herszon környékén, és akkor már elvesztették az ukránok az irányítást felett, és berepült a NATO légterébe. Hát nekem vannak ismerőseim a honvédségnél, és azt mondták, hogy látták, csak nem mertek mit csinálni, mert hogyha most lekapják, akkor abból még nagyobb probléma lehet, mert ki tudja, hogy mi az.
Hát igen, ott is ez az eset volt, hogy nem az a kérdés, hogy mi volt az, hanem hogy mi legyen.
Igen.
És ugye Lengyelországban azért is volt annyira súlyos a helyzet, mert ugye halottak
hát
is két voltak.
Hát pont ez
ugye
az.
Ennél
ez még a kubai rakéta.
Pontosan, de ennél a drónnál ugye az volt, ezt mondhatni, abszolút szerencse, hogy végül is nem lakott terület. Vagy hát lakott területen csapódott, de pont valami parkba.
Igen.
Ami így előrevetítette, hogy mik történhetnek, és ugye meg is történt Lengyelországban.
Egyébként most egy másik műsorban voltam, és ott azt hallottam, hogy egészen érdekes lesz a magyar kupola, hogyha úgy tetszik, vaskupola, hogy valami amerikai ütegek lesznek, norvég rakéták lesznek bennük.
Igen, NASAMS, ezt is a 2020-ban jelentették be ezeknek a megvásárlását, és akkor gondolom, majd ezeket fogják összehangolni ezzel, amit veszünk lokátorokat az izraeliektől.
De hogy ez mennyire jó volt? Tehát nem tudom, így ilyen laikusként olyan furá, nem hangzik furá, hogy izraeli légvédelmi rendszerrel bemérjük, amerikai ütegekkel megcélozzuk, és norvég töltettel kilőjük.
Én nem látok ebben semmi érdekeset, vagy furcsát. Ez
érdekesnek érdekes.
Érdekesnek érdekes, de alapvetően ugye a hadipar, meg ezek a hadipari fejlesztések, ezek olyan szintű tőkét igényelnek, amit sokszor egy-egy országnak a vállalatai nem tudnak maguk finanszírozni. Ezért a nemzetközi hadiparban a nemzetközi együttműködések azok alapvetőek, és egyszerűen hát például az Arrow 2, illetve 3, az is például amerikai-izraeli fejlesztés, ami azt jelenti, és ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogyha mi érdeklődünk az Arrow 2, Arrow 3 iránt Izraeltől, akkor az amerikaiaktól is engedélyt kell kapnunk rá, hogy megvásárolhassuk. Úgyhogy...
Mert a vaskupolában nincs Amerika? Az nem a Patriotnak valami?
Nem, amit most veszünk, ez egy izraeli cég, ez a ELTA.
Ja, hogy
izraeli
a
cég, a radar része. Uh-huh. Igen, az izraeli.
De az ütek, a rakétaütekben van amerikai.
Szerintem abban lehet amerikai, de ebben most nem akarok olyat mondani, amiben nem vagyok biztos. Amit most veszünk, ahhoz nem kell izraeli, vagy amerikai hozzájárulás, de hogyha ha komolyabb rendszereket akarunk venni, akkor oda már fog kelleni. És ugye ez abból a szempontból is érdekes, hogy a jelenlegi beszerzéseinknek a nagy része az nem Amerikából érkezik, hanem alapvetően a magyar kormány egy ilyen német, török, izraeli háromszögben képzeli el a magyar haderőfejlesztést, és az amerikai haditechnika az gyakorlatilag lekorlátozódik arra, amit már említettem, ugye erre a NASAMS amerikai-norvég rakétákra, illetve még van nem ez az egyetlen
légvédelmi
rakéta, nem ez az egyetlen, hanem vannak még a francia Mistralok is, de gyakorlatilag ezek most amik a Magyar Honvédségnek a rendelkezésére állnak, illetve fognak majd állni. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy tudtam, ami még nem kaptuk meg ezt az amerikai-norvég rakétarendszert, de az ukránok már igen. És hát amit az amerikai vezérkari főnök lenyilatkozott, az, hogy gyakorlatilag 100%-os pontossággal szedik le az orosz rakétákat. Hogy ebben most mi az igaz, én ezt nyilván nem fogom tudni ebből a stúdióból megállapítani.
Hát ez elég jó, mert pár évvel ezelőtt, mikor azt a Patriotokról kérdezték, hogy találja el a rakétákat, akkor azt mondták, hogy metszi a célrakétának a pályáját, és akkor, de nem biztos, hogy egy időben.
Igen, egyébként ez egy érdekes történet, ez hogy valószínűleg lehet azért lesz nálunk is csúszás ebben, mert az ukránoknak szállítják le azt, amit mondjuk nekünk szántak.
Igen. Jó, hát még annyit, hogy amikor kint voltunk Izraelben, akkor találkozott Netanyahu kijelölt miniszterelnökkel is az elnökasszony, illetve a honvédelmi miniszter is, és a protokollhoz képest is elég hosszan társalogtak, természetesen nem sajtónyilvános beszélgetésen, fél óra volt kiírva, és egy órát beszélgettek, nem tudjuk pontosan, hogy miről, de amikor véget ért a beszélgetés, akkor utána ránéztem a nem tudom, talán a Neokonra, mondjuk, hogy a Neokonra, és azt láttam, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter méltatta az iráni-magyar gazdasági együttműködést valami iráni gazdasági miniszterrel, ugye, hogy ő ott volt, ugye?
Tehát ez ott volt, itt volt Budapesten, igen.
Úgyhogy kicsit
nem ejtetted le a telefonodat?
Hát ezt megmondom, ott a sajtó részlegen többen is, hogy mondjam...
Hülyedeztetek.
Hát igen, szóval többen is egy kicsit lepadlóztunk, hogy ezt így most hogy. És hát azért pontosan lehet tudni Netanyahu-nál, aztán különösen, tehát Izraelben egyébként is, de ha valakinél Netanyahu-nál vörös posztó az iráni kapcsolat, úgyhogy ezt így időzíteni, nem minden, hogy ez szándékos volt, de mindenképpen nagyon furcsa, hogy ezek után vajon hogy fognak, mennyire megbízható partnernek fognak bennünket tekinteni.
Én is, amikor megláttam, akkor engem így ledöbbent, tehát hogy bennem csak az a kérdés fogalmazódott meg, hogy erre most miért van szükség, szóval...
És hogy miért most?
Igen, szóval, hogy Irán eddig is párja volt, és azzal, hogy ezek az iráni drónok tömegesen elkezdtek megérkezni Ukrajnába, pontosabban az oroszok
most
oldalán.
Most ugye a legfrissebb hírek szerint licenszet adnak. Tehát
igen, erről is tegnap számoltunk be, hogy már az oroszok maguk fogják gyártani ezeket a nagyon olcsó, és hát azért ahhoz képest nagyon hatékony drónokat. És ugye Irán eddig is párja volt, de hogy ezek után, Ukrajna után még inkább párja. És hogy nekünk ehhez milyen érdekünk van, vagy milyen előnyünk származik ebből, én megmondom őszintén, lehet, hogy csak túl keveset tudunk mi az iráni-magyar gazdasági kapcsolatokról, de hát...
De az izraeliekről eleget tudok róla, hogy a kettő kevésbé kompatibilis.
Szóval...
Nekem inkább az jutott eszembe, hogy ugye nem olyan rég volt hír, hogy a németek állítólag tárgyalnak Iránnal az olajjal kapcsolatban. Nekem ez jutott eszembe, hogy az EU azért itt sutyiba ezerrel gazdaságilag próbál tárgyalni Iránnal. Ez is egy érdekes szempontja ennek a képnek azért.
Nem tudom, hogy ennek mennyi realitása van egyébként. mert...
Hát nem nagyon, nem tudom, tudom a tüntetések miatt sem.
Egyszer, hogyha most megkötnének velük egy bármilyen dílt, egyszerűen az, az...
Biztos, hogy valami fontos dologról van szó, mert a Szijjártó csak úgy biztos nem menne oda, tehát biztos fontos, csak ez az időzítés, hát ez mindenképpen nagyon fura volt.
Igen, meg főleg annak a fényében, hogy, hogy ugye Szijjártó az rendszeresen megkapja, hogy amikor volt az ENSZ közgyűlés, akkor is ő előtte találkozott a Lavrovval. Most is, amikor felvesszük ezt az adást, akkor is Szocsiban van már éppen, és ugye rendszeresen megkapja ezt. Hát én egyébként azt látom bele ebbe, hogy a magyar külpolitika most itt az áprilisi választások után, illetve azzal, hogy a Novák Katalint megválasztották köztársasági elnöknek, ezzel szerintem ez a két hát nem is az, hogy két kapura játszunk, de ugye ez már évek óta benne van a közbeszédben, hogy ezért Magyarország mind a két ebben a nyugat-kelet konfliktusban próbálja a legtöbbet kihozni.
Hát igen, hát az teljesen egyértelműen látszik, hogy Novák Katalin az összes elődjéhez képest sokkal jobban a külpolitikára koncentrál, sőt úgy tűnik, hogy ő ebben, ugye mindegyiknek volt valami küldetéstudata, őnek ki most ez a külügy a küldetéstudata, nem is tudom, mikor májusban, vagy mikor választották meg, vagy áprilisban választották meg, és azt hiszem 27 országba járt már, és mindenhol, ugye ő a radikálisabb álláspontot képviseli, most is az összes beszélgetésen, tehát tulajdonképpen egyetlen olyan sajtónyilvános beszéde volt az izraeli államelnökkel, a Herzoggal folytatott tárgyalása után, minden ilyen nyilvános beszédébe külön elítéli az orosz agressziót Ukrajnával szembe. Tehát ő ezt a nyugatos vonalat.
Igen, erre akartam utalni, hogy ő a Magyarország nyugati arca, Szijjártó pedig úgy tűnik, hogy azt a szerepet kapta, hogy ő pedig a kelet felé képviseli Magyarországot. Ő az, akit el lehet küldeni Oroszországba, ő az, aki tárgyal az iráni.
A rendőr, Katalin meg a jó rendőr.
Te mondtad, nem én. De hogy igen, úgy tűnik, hogy ugye rengeteg cikk jelent meg arról, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok itt az ukrán háború kapcsán nagyon mélypontra kerültek, és hát kit lehetett elküldeni Varsóba, ugye Novák Katalint, és ő ott elmondta, hogy amit említettél, hogy az orosz agressziót elítéljük.
És mondom, most Izraelbe is külön elítélte, tehát hangsúlyt fektetett, volt erről egy mondat, amiben kifejezetten erről beszélt.
És itt még van egy érdekes dolog, amiről szerintem beszélhetnénk, mert ez nagyon eltűnt a nemzetközi sajtóba se, illetve a magyar sajtóba se volt ez nagyon kitárgyalva, hogy a Haaretznek volt egy cikke, amiről mi be is számoltunk, hogy úgy tűnik, hogy Izrael nyújtott katonai támogatást Ukrajnának titokban, de nem úgy, ahogyan a nyugati országok, hogy oda küldjük a már kezünkben lévő haditechnikát vagy eszközöket, hanem a Haaretznek a cikke szerint, akik három magasrangú európai diplomatára hivatkoznak.
Név nélkül.
Név nélkül, természetesen, hát természetesen. Ők arról beszéltek, hogy Izrael egy harmadik félnek, egy NATO tagországnak.
Valakinek adott pénzt, hogy adjon fegyvert.
Igen, gyakorlatilag kifizette, kifizette azokat az eszközöket, amiket megkapott Ukrajna.
Hát igen, és de hogy mik azok az eszközök most akkor, hogy ez érted, szibatszatyor volt, vagy légvédelmi rakéta, hát azért azt nem tudjuk.
Hát igen, de az minden esetre az már valószínűleg most a következő, onnan fogjuk megtudni azt, hogy azok milyen eszközök lehettek, hogy eddig ugye a Biden kormányzat nagyon hangosan kérte Izraeltől, hogy adjon légvédelmi eszközöket.
Finoman fogalmazva kérte, igen.
Hát igen. Kérte vagy utasította, nem tudom melyik a jó szó.
Nem, egyébként igen. Igazából nem. Igazából tehát legyünk pontosak. Igazából Amerika eddig nem helyezett nyomást Izraelre, csak Zelenszkij követelte, hogy Amerika gyakoroljon nyomást Izraelre.
Igen,
nyomás
igen, de azért, hogyha nem lett volna nyomás amerikai részről, akkor szerintem nem biztos, hogy szükség lett volna arra, hogy akár ezt a Haaretz által fölvázolt opció megvalósuljon.
Haaretz egy ellenzéki lap, igen, erősen ellenzéki lap, tehát a Haaretz az tulajdonképpen talán az izraeli népszavának felel meg, amelyik, tehát az ilyen kiszivárogtatásokkal kapcsolatban nekem mindig vannak azért kételjeim, hogy ezek azért manipulatívak, főleg így, hogy semmiféle bizonyíték nincs erre.
Ja, de hát igen, persze, hogy ez a cikkben is elmondták, hogy természetesen az izraeli tisztviselők kérték az európai kollégáikat, hogy ezt a legnagyobb titokban
tegyék. És mondom is, mert az is megnevezve, hogy miről van szó, tehát az egész nagyon a levegőbe van és képlékeny. Hát mindezre amerikai nyomásgyakorlás, ettől még van Izraelre, de más ügyben van ugye a nyomásgyakorlás, ez a minisztereknek a kinevezésével kapcsolatos nyomásgyakorlás, amire majd talán a következő podcastba fogunk kitérni, viszont az amerikai viszonyok azok nagyon is érdekesek, és egy nagyon fontos fejlemény a hallgatóink már nyilván követték is, hogy a múlt héten egy viszonylag sorsdöntő szavazás volt az Egyesült Államokban, amire mindenki nagyon várt, ezek köztes
félidős
választások, ugye két elnök választás között a szenátusnak meg a kongresszusnak a nagyjából a felét, ugye, úgy vannak.
A képviselőházat teljesen.
Újjá választják.
Igen. És a szenátusnak
az egyharmadát választják. Ez direkt van így kitalálva, hogy legyen menet közben is frissítés, és hogy megnehezítsék a mindenkori elnöknek a dolgát, ami ugye egyfajta ellensúly, és az előzetes várakozások azok voltak, hogy hát a képviselőházat az tuti, tehát az alsóházat az tuti, viszik a republikánusok, mint mindig egyébként, ugye mindig az ellenzék az viszi. A szenátusnál meg nagy csata várható, azt vagy viszik a republikánusok, vagy nem. Hát ehhez képest hát majdnem ez történt, de nem egészen úgy, ahogy ezt vártuk, igaz, Timi?
Hát nem, épp hogy nyerték meg a képviselőházat a republikánusok, néhány fős többségük lesz, a szenátus pedig visszaállt. Most jelenleg ugye Georgia államon múlik, hogy végül is lesz-e egy fős többsége a demokratáknak, vagy pedig a jelenlegi helyzet lesz az 50-50 és a Kamala Harris a döntő szavazat.
Tehát egy de facto demokrata többséget jelent a döntetlen.
Igen.
És ez a, hát ez most eléggé sanszos, hogy ez fog történni, ami eddig is volt.
Igen, pontosan. Tehát nem az az eredmény jött, amire számítottak. Óriási volt a csalódás a republikánus oldalon, mert Biden hihetetlen népszerűtlensége azt üzente, hogy hát itt egy hatalmas vörös hullám, hatalmas győzelem ehelyett.
Bocsánat, rögzítsük, hogy itt nem kommunistát jelent, hanem a republikánusoknak.
Pontosan, igen. És hát ez elmaradt, viszont ugye Trump eléggé árnyékot vetett minden szempontból, tehát kinek pozitív, kinek negatív értelemben erre a választásra. Nagyon aktív volt már a kampányban is.
Hát mert neki volt egy csomó jelöltje, ugye, akit ő erőszakolt rá a többiek ellenében, ugye?
Igen,
és hogyha jól értettem, én nem követtem annyira, de hogyha jól értettem, akár a te cikkeidből is az történt, hogy a sorra buktak meg, ugye? Tehát hogy pont ezek
vegyes,
vesztettek.
Tehát hogy vegyes volt az eredményük, inkább főleg a szenátussal kapcsolatban volt nagyon fontos bizonyos államokban, hogy a Trump beálljon valaki, hogy ki mögé áll be.
Ezek a szenátorok
konkrétan, igen, a szenátori versenyen, és például Pennsylvániában és Arizonában, ami nagyon fontos lett volna megnyerni, és lehetett is volna lehetőség a republikánusoknak erre, ott a Trumpnak a jelöltjei győztek, és mind a két helyen elveszítették a választást. Úgyhogy sokan a Trumpot hibáztatták ezek miatt a jelöltek miatt, és ugye már Trump
igazából, nem teljesen alaptalanul.
Hát nem teljesen alaptalanul. Bizonyos esetekben jogos volt ez a vád, de nem minden esetben azért. Tehát itt azért nagyon vegyes a kép.
Hát, valószínűleg nem lett volna semmi baj ezekkel a jelöltekkel, hogyha alkalmas jelöltek, és,
hát,
és de tényleg ez volt az egyetlen probléma velük, hogy hát megnézzük ezt a Pennsylvániát, ugye, amit a választás előtt, amikor vettünk fel egy podcastet, akkor azt említettük, hogy Georgia, Pennsylvania és Arizona lesz az a három állam, amit, amiből ha kettőt behúznak a republikánusok, akkor nyert ügyük van. Most ebből az történt, hogy Pennsylvániában egy a demokrata jelölt, aki egy hát gyakorlatilag nem tud rendesen beszélni meg a kérdéseket, hogyha tesznek föl neki, akkor feliratozni kell egy gépnek, feliratozni kell, hogy fölfogja, mert stroke-ot kapott májusba.
Jó, hát ilyen problémák a Bidennel is vannak.
Na de igen, de hogy egy ilyen jelöltet nem tud megverni a republikánus jelölt, ez azért vet föl kérdéseket. És ugye Pennsylvania alapvetően egy ilyen csatatér állam, billegő állam, hogy egyszer republikánus, egyszer demokrata, és hogy azok a szavazók, akik eldöntötték ezt a választást, még mindig bizonyosabbnak vélték azt, hogyha egy ilyen jelöltet választanak meg, mint a Trumpnak a jelöltjét. És nekem igazából ez volt igazából, ami a 2024-re majd tanulság lehet, hogy inkább választják a rosszabb jelöltet, csak ne a Trumpnak a jelöltje legyen. Akkor is, hogyha esetleg alkalmasabb, de itt ez nem feltétlen állt fenn.
Azért én itt azt is hozzátenném, hogy nem feltétlen tehát a Trump-al kapcsolatban, például ez a Dr. Oz, ha már Pennsylvániáról beszélünk, a Dr. Oz egyetlen Trumpista tulajdonsága az volt, hogy támogatta a Trumpot, de politikájában semmilyen szinten nem képviselte azt a fajta Trumpista, amit maga, ez a mega politikát, ami a Trumpot olyan iszonyú népszerűvé tette Pennsylvániában, ami valóban úgymond lila, tehát egy billegő állam, de csak a Trump alatt lett igazából billegő állam, tehát ő vissza tudta hozni ezt a fehér munkásosztály réteget, amit a republikánusok elvesztett, hogy az nem egy republikánus szavazócsoport.
Az a kék alléros réteg, ugye?
Igen, és ezt a Trump meg tudta nyerni, de oda vittek egy elit, egy orvost, aki nem is Pennsylvania államban élt, egy tévés doktort, aki igazából nyilatkozott már életében mindent, nem igazán tudta senki, hogy mibe hisz. És az volt a baj a Trumpnak a támogatásával, hogy a Trump csak azért támogatta őt, mert a doktorhoz támogatta a Trumpot. Tehát volt egy ilyen személyes hűségkérdés, és nem volt Trumpista abból a szempontból, hogy nem olyan nézeteket vallott. Tehát, és egy csomó esetben ez volt a probléma a Trump által támogatott jelöltekkel, hogy nem voltak se konzervatívak, se igazán republikánusok, de a Trump mögé álltak bizonyos kérdésekben, és emiatt csúszott el a Trumpnak sok támogatása, és hát ez egyébként probléma már az elmúlt, tehát a 2020-as választások óta a Trumppal ez eléggé problémát jelent, hogy az neki a legfontosabb, hogy a 2020-szal kapcsolatos megjegyzései, kétségei ugye az ő
választásokkal kapcsolatban.
Tehát az, hogy elcsalták az ő győzelmét, azzal egyet kell érteni, mert igen, különben nem támogatja.
Igen,
jól értem,
pontosan. Ez itt a lényeg. És ugye
tehát ez a hűségkérdés.
Ez a hűségkérdés nála, és ez lett a legfontosabb, nem pedig az eredeti program, ami miatt annó népszerű volt. És hát ugye ez is lesz a nagyon nagy kérdés most, ugye említettük, hogy indul, amit egyébként sejteni lehetett, tehát már 2 éve folyamat.
Az még hagyjál, hogy indul, de hogy már bejelentett.
Be is jelentett.
Amit nem szokás.
Ami, hát úgymond rendkívül szokatlan, tehát még csak 2022 van.
Épp egy hatalmas republikánus vereség után egy héttel.
Hát igen, de egy kicsit menjünk még azért vissza, csak röviden említsük meg, hogy milyen világpolitikai jelentősége van ennek az eredménynek. Tehát hogy tehát sokan azért is bíztak abba, hogy majd tényleg bejön ez a republikánus áttörés, mert akkor majd a Bident jól kézben tudják tartani, mert ugye akkor utána csak rendeleti úton nem is tud mindent átvinni, és hogy az Ukrajnának a támogatását a republikánusok azt lebegtették, nem ígérték, de azt lebegtették előre. Voltak, akik azt mondták, hogy teljesen megszüntetik, de azért az várható volt, hogy mindenképpen egy kicsit visszavesznek, ugye? Azt jól értettem, hogy ha a republikánus győzelem lesz, akkor egy kicsit visszavesznek. Nem?
Ez volt az interpretáció, de őszintén szólva nem nagyon beszéltek erről.
Szerintem is inkább itthon alakult ki ez a kép.
Ez nagyon érdekes, hogy Európában ezt nagyon, nagyon belehallották abba, amit a republikánusok mondanak, de ugye én...
Mert igazából ez csak egy-két republikánus igen, mondta, ugye?
Igen, igen, nagyon kevesen voltak, akik ezt így konkrétan
mondták. Csak felhangosította a média, ugye? Ezeket?
Igen, de föl lett hangosítva, mert ugye a Kevin McCartney, aki most a házelnök lesz a Nancy Pelosi helyett, ő neki volt egy ilyen megjegyzése néhány hónappal ezelőtt, azt hiszem szeptemberben, hogy nem hiszi, hogy az amerikaiak bianco csekket akarnának adni Ukrajnának. És ebből indult el ez a várakozás, hogy hát akkor ez azt jelenti, hogy most...
Sokan azt remélték, mások meg attól féltek, hogy a republikánusok állítják. Tehát akkor megállapíthatjuk, hogy nem történt meg az áttörés, de ha megtörtént volna, ez akkor sem.
Sőt, egy közbevetés, hogy még olyan emeltek is vannak, hogy az oroszok is ezt gondolták, mert amikor már látszott, hogy itt nem lesz republikánus győzelem, ugye akkor volt utána a herszoni kivonulás, és hogy vannak olyan elméletek, hogy az oroszok azért vártak a félidős választásokig ezzel a bejelentéssel, hogy ne a Bidenéknek a malmára hajtják a vizet.
Tegyük hozzá, egy republikánus győzelem történt a képviselőházba, tehát azért, amit a támogatást tekintve, ez a lényeg.
Megtörtént amit vártunk.
De hogy ez hogy mit fog jelenteni?
Hát én most lehet, hogy nem fogtok egyetérteni azzal, amit mondok, de szerintem ez egy vereséggel felérő győzelem volt. Szóval, hogyha most ránéztem előbb az állásra, még mindig nem számolták meg a szavazatokat mindenhol, ami egyébként hát elég érdekes.
Amerika nagyon fontos.
De most van 218 képviselőhelye a republikánusnak, 212 pedig a demokratáknak. Szóval konkrétan itt olyan várakozások voltak 3 héttel ezelőtt,
hát elsőprő győzelem,
hogy 25-30-40-nel több lesz a republikánusoknak. Szóval, hogy én ezt nem mondanám.
Meg lesz a többség, az a lényeg. Tehát, hogy abból a szempontból...
Jó, de menjünk tovább. Jó. Hogy ki győzött ezen a választáson, én szerintem igenis van egyértelmű győztes ennek a választásnak, és ez a DeSantis.
Pontosan.
Egyetértünk mind a hárman?
Hát abban a tekintetben,
ha indul 24-ben, akkor győzött, ha pedig
nem indul,
akkor
is nem. Tehát ő egy megkerülhetetlen figura lett. Most, nem mostantól lett igazán megkerülhetetlen?
Szerintem eddig is népszerű volt, meg eddig is nagyon sokan látták azt, hogy ez egy jó út, amelyen el tudnak indulni republikánusok. De szerintem, hogy igen, azzal egyetértek teljes mértékben, hogy ez a választás, ez még inkább ráirányította a reflektorfényt, és az, hogy Floridát így behúzta, ami szintén évekig billegő államként volt a köztudatban, most pedig ilyen 20%-os körzetekben 20%-kal nyertek a republikánusok a demokraták előtt, holott korábban sokszor azok demokrata körzetek voltak. Szóval egészen elképesztő az, amit a DeSantis Floridában elért.
Igen, és ugye a Trump bejelentése egyértelműen Ron DeSantisra való reakció, mert igen, lehet, ez, hogy igen, nem
ezért
rohan.
Ezért húztam most ezt ide, hogy a Trump bejelentése valószínűleg ez volt, hogy be akart vágni.
Pontosan, tehát, hogy már a választások előtt sem bírta ki, hogy ne szóljon oda Ron DeSantisnak, és ez egy nagyon érdekes negatív hatást ért el ezzel a Trump, így az amerikai konzervatív sajtóba főleg, nem biztos, hogy az átlag embernél, de a sajtó így hirtelen így, na jó, most már tényleg elegünk van, amikor beszólt a Trump egy választás előtt.
3 nappal a választás
igen,
előtt.
Ron DeSantisnak, és
Álszent Ronnak nevezte.
Igen, ez az új beceneve. Hát inkább szenteskedő Ron, én
és
így fordítom.
És vegyük észre, hogy nálunk is sorba jönnek a hírek, hogy szállnak ki Trump mögül a támogatók, ugye? Az egyik valami milliómos szállt ki.
Nagyon
mögül
fontos a Rupert Murdoch,
ja, hát
a Fox News-nak a tulajdonosa, meg a New York Post-nak a tulajdonosa, és ezek a Fox News még nem teljesen állt ki a Trump mögött, tehát azért elég lelkesek voltak, amikor bejelentették, de például így hallgattam a Megyn Kelly-nek a podcastjét, és ő mondta, hogy egyszer csak hogy nem is játszották le végig a beszédjét a Fox News-on, hanem már lerakták őt így a képernyő aljába, és már elkezdtek lelkendezni, hogy milyen csodálatos beszéd volt, miközben még ment a beszéd. Nagyon érdekes reakció volt, és ugye, amit mondtál, nem csak a Murdoch, hanem nagyon nagy republikánus támogatók, akik ugye...
A megadonorok.
Igen, akiken áll az, hogy kinek van egyáltalán esélye odalépni. és nagyon egyértelműen szeretnék a Ron DeSantis-t betolni.
Hát és vegyük már észre, a saját lánya és a veje is kiszállt. Kiszállt, tehát a Jared Kushner, Kushner, nem tudom már, hogy
Kushner, Kushner.
Kushner és az Ivánka bejelentették, hogy kiszállnak a politikából, akik alapvetően meghatározták a Trumpnak a béke politikáját, hogyha úgy tetszik. Hát a Kushnertől volt egyáltalán értelmezhető a Trumpnak a politikáját, annak örülünk, hát megteremtette a közel-keleti békét tulajdonképpen a Kushner. Én nem tudom, hogy ti egyetértetek-e azzal, hogy ez a DeSantis-nak a felemelkedése egy kicsit olyan, hogy Trumpizmus, tehát hogy ez a józanész győzelme és egyfajta Trumpizmus folytatása a bunkóság és nácizmus nélkül?
Hát egy picit valóban, tehát ő is...
Sokkal fegyelmezettebb szerintem igazából ez a kulcs szó, hogy ő nem valószínűleg nem fog a Twitterre dűből kiírni valami olyat, ami körbejárja a világ sajtot, és akkor éppen vagy diplomáciai vihart kavar, vagy pedig éppen a saját pártjának a jelöltjeit így kiszemelgeti, és akkor beléjük áll. Ugye ez a Trumpnál az volt szerintem a legnagyobb probléma, hogy egyszerűen a stílusa volt olyan, sokszor nem is az, amit mondott, hanem a stílus, amiben...
Hát azért alapvetően egy műveletlen bunkó is, tehát azért nem csak a stílusával volt ott a probléma, tehát ő azért ilyen képregény szinten értelmezte a politikát. Tulajdonképpen engem most már ez kezd érdekelni, mert most már tényleg fölizgatott engem is az a DeSantis jelenség, aki hát még így laikusként, kívülállóként is elég logikusnak tűnik, hogy behúzza a latinó szavazókat.
De ugye? Ő olasz egyébként. Hogy? Tehát a neve ne zavarja meg, ő olasz.
Azt én értem, azt tudom, hogy ő maga nem latinó, de attól még
népszerű közöttük,
attól még népszerű
igen,
a latinok körülbelül. Na de a lényeg az, hogy engem baromira érdekelne, hogy hát a Trumpizmusnak a lényege az volt, hogy lehet, ugye sokan mondják, hogy nem igaz, pedig a tényeknek megfelel, hogy az utóbbi évszázad legbékésebb 4 évét hozta a világnak. Soha olyan kevés háború nem volt, soha olyan kevesen nem voltak erőszakosan, stb., mint az ő időszaka alatt. Hogy vajon ez a DeSantis is hozná ezt a trumpista vonalat, mert a deokraták azok ugye menetrendszerűen mindig lángba borítják a világot. Ez is, erre is igaz, amit szoktam mondani, hogy lehet, hogy nem igaz, de a tényeknek megfelel.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a DeSantis esetén pont a külpolitika, amiről nem tudunk semmit. Tehát fogalmunk sincs, hogy a DeSantis, aki ugye veterán,
pedig annyi mindent tudunk róla. Például azt tudjuk róla, hogy lemásolta a magyar családtörvényt.
Pontosan, igen. Gender-törvény Floridában.
Ez a hallgatóknak érdekes lehet, hogy szinte szó szerint lemásolta azt a, ugye Magyarországon családvédelmi törvénynek hívják,
igen.
ami tiltja a...
Bár egy sokkal gyakorlatiasabb, meg szűkebb törvényt hozott Floridában, ami gyakorlatilag megtiltja, hogy bármifajta gender, szexuális oktatás legyen. Azt hiszem, már nem emlékszem, 10 év alatti gyerekeknek.
Igen.
És ezért szeretik őt, mert tehát mint politikus is nagyon ügyes, tehát hogy konkrét dolgokat csinál. Olyan törvényeket hoz, nem csak dumál, ami ugye a Trumpnál gyakran előfordult, hogy megígérte például, hogy építeni fog falat, de hol a fal?
A fal van, csak kicsit pár helyen
és ugye ez azért elég nagy. Tehát ugye a Trump ott nem csak a Covid buktatta el 2020-ban, hanem az, hogy olyan nagy, tett olyan ígéreteket, például a határral kapcsolatban, konszolidálta a határt, de nem tett annyit, amit ígért. És ugye viszont a DeSantis az is próbál ráülni ezekre a fontos kérdésekre, ami nem sokat beszélünk Magyarországon róla, de például a bevándorlás az egy ilyen nagyon fontos, ilyen trumpista téma, amit ő tovább visz. A DeSantis
És abba is a magyar példát föl szokták hozni, tehát érdekes, hogy most már van egy visszahatás, nem?
Hát igen, hogyha 16-ra visszaemlékszünk, ugye akkor itt is az volt, hogy nem tudom, nektek megvannak ezek a képek, amikor a magyar buszok viszik Ausztria felé a bevándorlókat. Nem tudom, hogy erre emlékeztek-e. Ugye most ezt eljátszotta a DeSantis is, meg a texasi kormányzó is, hogy összefogtak, és akkor gyakorlatilag repülőre rakják az államukban megérkező migránsokat, És például azt mondom, a DeSantisék azok arra a szigetre küldték egy-egy adag migránst, ahol az Obamának, a John Kerrynek, meg az ilyen tagoknak vannak nyaralói, de tényleg ez...
Martha Vineyard igen. Nevű helyre, és ott meg is interjú voltak ilyen tipikus, liberális,
igen, tipikus
idős
a...
fehéreket, és
de úgy,
vigyek innen őket!
Úgy kell elképzelni az interjút, hogy ott van a verandán ez a gazdag fehér, hölgy, háttérben 50, hát nem 50, vagy nem tudom, de az egy pár tucat ilyen ekvádori, mexikói, stb. És akkor mondja, hogy ezt már nem tudják, ők ezt már nem tudják már kezelni. Ők, ennyi embert ők már, és akkor tényleg 50 emberről volt szó talán, vagy nem tudom mennyi.
A kép rámutatott nagyon a demokrata képmutatásra.
Igen, mert ugye a demokratáknál ugye ez volt, hogy ez a, mi is magyarul ennek a neve, a menedékvárosok, talán menedékvárosok. Meghirdették ezt a menedékváros sztorit, hogy ők befogadják ezeket a...
Hát ez már nagyon régóta.
Igen, csak hát most úgymond a republikánus kormányzók lehívják ezt a blöfföt, mert hát hívhatjuk így is.
Ja, és akkor vigyétek.
És akkor ott van, és akkor nem vigyétek, oda visszük. és szerintem ez a vagányság, meg az, hogy kormányzóként ez meg tudja neki alapozni azt, hogy ő egy olyan népszerűséget.
Igen, de nem elég. Tehát én számomra az lesz itt nagy kérdés, hogy országos szinten a DeSantis működik-e. Az amerikai előválasztások az egy ilyen nagyon furcsa, nem nagyon az, sajnos azt nem tesztelik, hogy alkalmas vagy-e arra, hogy Amerika elnöke legyél. Sokkal inkább azt tesztelik, hogy mennyire vagy eladható több száz millió ember számára. Ugye ezek a tévés viták, egy-egy rossz vitán full elbuknak az emberek.
Hát ez a Kennedyvel kezdődött.
Pontosan, ugye? Kennedy-Nixon híres vitája, amikor Nixon ezerrel leizzad.
Ahol a Nixon sokkal tehetségesebb volt.
Igen, pontosan. Kennedy viszont fiatal volt, fes volt, jól beszélt, és kész, Nixonnak esélye se volt Kennedy ellen akkor. És ugye ez a nagy kérdés a DeSantis-szal kapcsolatban, hogy nagyon jól tud reagálni egy-egy ilyen sajtókérdésre, be tud szólni, de nem nagyon tesztelték le, hogy egyébként színpadon.
De médiabarát, nem? Tehát jól beszél, én láttam is, és jól is
néz beszél,
ki.
Jól beszél, de érdekes.
Fiatal, nagyon
fontos. Fiatal, ez nagyon fontos, főleg, hogy Biden ugye 80 éves.
Szóval mennyi 45 körülbelül a DeSantis?
Azt hiszem 44.
Szóval ő még 40 év múlva is túlinduli amerikai elnöknek.
Az tényleg.
Igen. Tehát, hogy ez biztos, hogy nagyon nagy előny, hogy fiatal. Csak inkább azt mondanám, hogy például Jeb Bush is nagyon népszerű floridai politikus volt, ugye a Bushnak, a George Bushnak az öccse, és aztán felállt a színpadra a Trump mellé.
Felmosták vele a padlót.
És felmosta vele a padlót. Ugye ez a nagy kérdés, hogyha eljutunk odáig, hogy Trump és DeSantis egy színpadon áll, mellettük Mike Pompeo is nagyon.
Nikki Haley,
tehát hogy csak a Trumpnak a kabinetjéből hárman már tudjuk, hogy
Pence
akarnak indulni. Az alelnöke, Mike Pence jelezte, hogy valószínűleg indul, Mike Pompeo, a külügyminisztere Trumpnak, és Nikki Haley, az ENSZ nagykövete Trumpnak, már így mind el akarnak indulni. Na, ha felállnak egy színpadra DeSantis, Trump, meg még ki tudja, akik indulni akarnak, ugye Trump az úgy lemosta 2015-ben a republikánus politikusokat, hogy ez igazából rendkívül szórakoztató volt, de hát mert hogy egyszerűen nagyon nehéz egy showmannel szemben.
Hát igen, de hát most már azért elég
színpadra állni.
Hát szerintem megfáradt ez
jogos,
a szerep.
De...
Megfáradt ez a szerep, és én azt gondolom, hogyha még egyszer ez megismétlődne, akkor lehet, hogy ez pont, hogy kontraproduktív lenne. Mert most csak így, most hát játszunk el a gondolattal.
Másfelől viszont független attól, hogy elcsalták, vagy nem csalták a választását, az kétségtelen tény, hogy több szavazatot kapott, még vesztesként is, mint valaha, nem csak ő, hanem hogyha jól tudom, mint valaha bármilyen amerikai elnök. Tehát lehet, hogy a Biden még többet kapott, de hogy azért volt egy, tehát ő nem úgy vesztett, hogy elvesztette volna a szavazóit, hanem ő nyert még szavazókat, csak nem eleget, hogyha úgy tetszik. Nem hoztak eleget, elég emlékszik.
Igen, viszont azt nem látjuk, hogy 20 óta ő mennyit veszített. Szóval, hogyha most lenne egy
én
ilyen...
Én hallgattam, bocsi, egy nagyon érdekes nézőpontot. Nem sokat beszélünk január 6-áról, ugye, amikor a Trumpnak a támogatói, hát...
Megrohanták
a kongresszus, de Amerikában én mindig azt gondoltam, tehát nekem bennem kicsit azért, hogy a demokraták nagyon felfújják ezt, és valóban nagyon felfújják ezekkel a bizottságokkal, stb.
De van
de
mit felfújni.
Az amerikaiakra nagyon hatott.
Ott kezdődik, hogy a halottak számát például teljesen rendszerűen, most is olvasod az Indexen, ott van, hogy amelyiknek 5 halálos áldozata volt, akiből az egyik rendőr, miközben egyetlen halálos áldozata volt a zavargásoknak, az egy tüntető volt,
akit a
Secret Service-től lelőttek.
Akit a biztonsági erők lőttek le odabent, és az összes többi... Az
öngyilkos lett.
Az volt, amelyik öngyilkos lett, volt, amelyik szívinfarktust kapott másnak.
Többen,
tehát, de tényleg, tehát a média olyan elképesztő erővel nyomja ezt, most független attól, hogy bunkóság volt az a zavargás, félreértés, nehesség, csak hogy tényként tálalják, hogy 5 halálos áldozata volt az egyik rendőr, miközben szó sincs róla, hogy ennek a konkrét zavargásnak.
De úgy tűnik, hogy ez nagyon is sok emberre hatott. Média nélkül, médiával együtt, valaki ezt nagyon-nagyon-nagyon, tehát ilyen szándékosan ilyen szeptember 11-es összehasonlít, borzalmas összehasonlítás.
Ráégett ez a Trumpra, akármi is volt.
Igen, tök mindegy mi volt, ráégett, és szerintem ez nem biztos, hogy ettől meg lehet neki szabadulni. Meg hát, ugye, amit te is mondtál, hogy van egy fáradtság Trumppal kapcsolatban, azért most
Trump fáradt, csak
15 óta róla szólt minden. Igen.
Köszönjük szépen.
És kicsit, lehet, hogy olyan, elég nem, volt
kicsit
sokaknak.
Kicsit olyan, megtette a kötelességét, de most már elment. Na most, hát most már lassan aztán befejezzük az adást, még azért egy szempontot, ami eszembe jutott, hogyha tényleg ez a DeSantisnak a csillaga így tényleg föllendülne, és esetleg őt választanák meg, szerintetek a Trump elindulna függetlenként, és ezzel tönkretenni az egész republikánus?
Erről beszélgettünk a Timivel, és hát arra jutottunk, hogy el. Sajnos, és mert ugye mindannyian emlékszünk arra, hogy 15-ben ő azzal...
A republikánusok akkor mégiscsak jobban megválasztják a Trumpot, és várnak még 4 évet a DeSantis-szal.
Nagyon nehéz. Trump nagyon kikerülhetetlen, tehát még hónapokkal ezelőtt írtam egy ilyen sevelese nélküle cikket róla, így éreznek szerintem most is a republikánusok, a szavazói nagyon hűségesek. Tehát, hogy azt azért őket elidegeníteni nagyon veszélyes lenne. Tehát, hogyha nagyon egyértelműen megpróbálják kicsinálni a Trumpot, az nagyon visszaüthet. Hogy elindul-e a Trump, szinte lehetetlen függetlenként indulni Amerikában, még, de ő mondjuk ugye ott az előny, hogy ő már ugye volt elnök,
stb. A félreértés nehézség szerintem semmi esélye nem lenne, de hogy képes lenne rá csak azért elindulni, hogy elvegye a szavazatokat a DeSantis-t.
Egyébként friss hír.
Remélném, hogy nem, de igen, bennem is van egy ilyen gondolat.
Egyébként friss hír, hogy ha jól láttam reggel a Twitteren, akkor Kanye West is bejelentette, hogy indul 24-ben, úgyhogy lehet még egy Trump elnökjelölt és Kanye West alelnökjelölti duó is összejöhet. 24-ben.
De most
a viccet félretéve, én szerintem ez egy reális veszély. És én olvastam egy nagyon érdekes cikket, ahol azt írták, hogy igazából DeSantis korából fakadóan nem szorítja az idő, nem sürgeti, hogy ő most induljon, mert ő szerintem most ezen mehet az agyalás a DeSantisnak a stábjában, hogy ha most elindulok 24-be, akkor kockára teszem azt, hogy
világos, tehát, hogy kapjon még 4 évet az építkezésre. Hogy
nem, hanem egyszerűen ő most megnyerte ezt a választást, ő most még 4 évet tud kormányzóként lenni, most akkor másfél év múlva, vagy egy év múlva miért kezdjön bele egy kampányba, ami lerombolhatja az eddig elért eredményeit, hogyha Trump lerombolja az ő, igen. És viszont 28-ban meg már, hát valószínűleg Biden se lesz 28-ban, ez biztos, hogy nem lesz, Trump se lesz már 28-ban. Szóval, hogy és tényleg őt nem sürgeti az idő. Szóval...
Igen, de a republikánusokat sürgeti az idő, tehát azért még 6 év demokraták alatt azért annak komoly következményei lesznek, hát Amerikára
azért,
is.
Hát még azért ez a Nikki Haley dolog is befigyelt, tehát most kevesebb szó esik róla, de hát majd, amikor beindul az előválasztás.
Azért szerintem egy nagyon röviden megemlíteném azt, hogy nagyon nehéz klasszik republikánusként ma már országosan választást nyerni. Ne felejtsük el, hogy a Mitt Romney-nál tipikusabb republikánus fehér ember egy nagyon tipikus alak volt, és hát és hiába szavaztak rá, a republikánusok szinte nagyon kivonultak támogatni őt, előtte simán a McCain, kikapott igen. az Obamától.
McCain is előtte.
Ez a típus, akit szeretnének visszamenni, akihez szeretnének visszamenni, a Trump előtti tipik republikánus, az nem tud választást nyerni Amerikába. Úgyhogy azért itt nagy kérdés ez számomra, hogy a DeSantis az mennyire tipik republikánus, és mennyire tudja megnyerni ezt a Trump-féle szavazóbázis.
Őszintén szóval én azt várom, hogy tényleg el fognak indulni még így 3-4 előtt, amiket akit említettünk, de ők csak tényleg a show elemek lesznek abban, hogy ők gyűjtik a saját támogatásukat, és azt majd szépen becsatornázzák a DeSantisnak a kampányába, és mindenki be fog állni a DeSantis mögé a Trump-al szemben, én ezt várom, hogyha tényleg elindul, és szerintem az lenne a legjobb, hogyha elindulna. Igen.
Hát köszönjük szépen a figyelmet, akkor hallgassák tovább a többi adásunkat is, a podcastunkat, olvassák a cikkeinket, és írják meg kommentben a véleményüket arról, hogy vajon indulni fog-e Trump, vagy nem fog indulni, illetve hogy Netanyahu mit fog szólni Szijjártó Péter iráni kapcsolataihoz. Minden jót, találkozunk a jövő héten, ha minden jól megy. Viszont hallásra.